A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Ács István, a Bosch Rexroad hajtás és vezérlés technika Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét!
És hát sorolhatnám itt a különböző titulusait, meg tisztségeit, például a Nemzeti Technológiai Platform társelnöke. Ezt csak azért emelem ki, mert ugye itt az ipar 4.0-ról sokat fogunk beszélgetni, de hát ennek kapcsán aztán megemlíthetnénk a Magyar Gépjármű Ipari Egyesület ipar 4.0
munkacsoportját
vezeti, tehát hogy azért az ipar 4.0-ához van köze, de maradjunk a Bosch Rexroadnál, és ugye kiemelt, ez nagyon fontos, hogy ez Bosch is, Rexroad is, egyébként még a Boschnál is, tehát az anyavállalatnál is szintén ipar 4.0-val foglalkozik.
Igen, van a Boschnál is egy funkcióm, én vagyok a Bosch kinevezett ipar 4.0-ért felelős vezetője Magyarországon.
Na hát akkor majd külön szentelünk az ipar 4.0-nak helyet, de én arra gondoltam, hogy talán kezdjünk onnan, mert így ebben a szó összetételben, hogy Bosch Rexroad, viszonylag kevesen tudják, én ezt megerőlegezném. És aztán rájöttem, mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy miért. Mert önök nagyon sok mindennel foglalkoznak, nagyon sok mindent gyártanak, de hát a hétköznapi ember viszonylag ritkán találkozik vele. Illetve azokkal a termékekkel találkozik, amit azokkal a termékekkel állítanak elő, amit például önök gyártanak. Vagy éppen, hogy ha le akarják engedni a Balatont egy kicsit, mert túl sok benne a víz, akkor is az önök egyik terméke segítségével teszik ezt, hiszen azt hiszem a Sió csatornán is van.
Zsilipet,
igen. A zsilipet azt önök gyártották, és szóval az egészen pici alkatrésztől a hatalmas több tonnás vasakig mindenfélét gyártanak, nagyjából ugyanabban a gyárban. Kezdjünk a cég történettel talán nagyon röviden, mert ahogy néztem, és nem akarom hosszúra nyújtani, de hát hogy a hosszú történetük van, mert hogy egészen
elég hosszú, igen.
1700-as évek végén alakult a Rexroad, és abból lett aztán a cég, és látszik a fejlődés, hogy itt tényleg a legegyszerűbb öntödéből indult ez az egész dolog, és mára azért tényleg ez már a high-tech, amivel foglalkoznak.
Igen, tényleg 1795, azért ez nem mindennapos dátum az ipartörténetben, tehát elég régi, elég messzire nyúlik vissza a Rexroad története. Egy bizonyos Georg Ludwig Rexroad alapította ezt a céget Lohrban, Németországban, és kovács műhelyként indult a mi történetünk. Ez azért érdekes, aki ért egy kicsit ehhez a szakmához, tehát erősen kötődik a technológia az öntészethez, öntödéhez, és később, az 1800-es években már ez a cég az öntödévé alakult. És ugye ez az öntészeti tudás, ami abban a régióban egyébként is elég erős, és kiteljesedett, és nagyon mély szakmai ismereteket szerzett ez a cég. Ez alakult át aztán a hidraulikává, hiszen a hidraulikának az alap eleme, vagy a legfontosabb eszköze az öntvény maga. Az öntvénynek nagyon speciális tulajdonságnak kell megfelelni, és ez a tudás ott volt a cégnél. És az 1900-as években, tehát a múlt század közepén született meg ez a döntés, hogy induljunk el hidraulika irányába. Ahhoz kellett ez a tudás, az öntödei tudás.
És egyébként azt látom, hogy a történetük azért minden ilyen nagy váltás, tehát amikor jött egy technológiai váltás, akkor mindig volt egy egyesülés, bővült a dolog, és elég gyors léptekkel megyünk, de ez azért jó, mert ugye ezt az ipar 4.0-t nem véletlenül lebegtettem itt meg rögtön az elején, mert hogy az önök vállalata is túl azon, hogy tényleg a nagy öntvényektől a kicsi high-tech cuccokig mindenfélét gyártanak. Én látom egy videót a honlapjukon, ott látszik, hogy ott már komoly. Tényleg az ipar 4.0 az nem a jövő, meg nem a tervezett valamikori irány, amerre tartani kell, hanem ez a mindennapok része. Tehát ott érdemes odafigyelni, mert ott működnek a nagy karok, jönnek, mennek, pakolnak, tehát hogy már együtt működik a gép az emberrel.
Igen, de ha megengedi, még egy kicsit visszamennék, mert érdekes dolgot mondott ezzel, hogy felfedezhető egy tudatos előrelépés a cég fejlődésében. És itt muszáj megemlíteni azt, hogy a hidraulika mellett szinte még a múlt század második felében olyan technológiákat is felépített a Rexroad, amelyek ma úgy hívjuk, hogy gyártás automatizálási alapelemek, úgy mint, és nem akarom a hallgatókat untatni ezzel, de a lineáris hajtások, szervomotorok, PLC vezérlések, tehát az elektronika, a mechanika irányába, aluprofilok, tehát olyan dolgok kerültek részben megvásárlásra, részben pedig kifejlesztésre, amivel egy teljes gépipari portfóliót tudott a Rexroad már a múlt században is felépíteni. És ugye 2000-ben történt az a bizonyos egyesülés, korábban mi egy Mannesmann vállalat voltunk, 2000-től pedig Bosch vállalatként működünk tovább, ami egy rendkívül sikeres összeolvadás volt, hiszen a Bosch technológiái és az irányvonala pont azt az innovatív fejlesztési irányt képviselte, ami nagyon jó beleillik ebbe az ön által is említett gondolkodásmódba, és ez egy sikertörténet, most már nyugodtan elmondhatjuk, hiszen azóta gyakorlatilag töretlen a fejlődése mind a Rexroth csoportnak, mind pedig a Rexroth Magyarországnak.
Ha már itt a magyarországi céget említi, mióta van jelen a Rexroth vagy a Bosch Rexroth Magyarországon? Ugye a Boschnak tudom, hogy nagyon hosszú magyarországi története is van. A Boschsal való egyesülés hozta azt, hogy itt megjelentek Magyarországon, vagy már korábban is itt voltak, és ez a leány is itt egyesült a céggel?
Nem, tehát egy külön életet éltünk, akkor még önálló vállalat, ahogy mondtam, Mannesmann csoport részeként. Maga a márka az már a múlt század közepe óta jelen van Magyarországon, különböző kooperációs, még az érdekes nagyon, hogy a szocializmus éveiben is már a Rexroth márka ismert volt licenszerződéseken keresztül, de maga a cég az 30 éve van itt Magyarországon, és hát nagyon büszkén mondhatom, tényleg nagyon büszke vagyok rá, hogy én alapító vagyok ennél a cégnél, és tervezőmérnökként kezdtem. Később kereskedőként dolgoztam, és én már 90-es évek második felétől vezető vagyok ennél a cégnél.
Na most, ha már itt említette, hogy itt tervezőként kezdte, szintén a bemutatkozó filmjükben láttam, hogy van fejlesztési csoportjuk. Ezek szerint ezeket a nagyon komoly fejlesztéseket innen Magyarországról intézik, vagy inkább itt csak az utolsó fázisban, a gyártás előkészítésben vesznek részt a tervezők, és nem a fejlesztésben?
Itt is talán hadd említsem meg azt, hogy mi a Bosch csoport része vagyunk. A Bosch úgynevezett ipari technológiák üzletágának a része, és mint ilyen, az ipari technológiák azért főképpen a hajtásvezérlés technikával foglalkozik. Ez egy önmagában is egy nagy 40 000 fős vállalat, a világ egyik vezető hajtástechnikai cége, tehát a Rexroth, és a fejlesztések, ha a Rexrothról beszélünk, a fejlesztések azok alapvetően nem Magyarországon történnek. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy az applikációk, azok viszont jellemzően igen. Tehát mi a magyar piac, a magyar vevők számára építünk össze olyan berendezéseket, eszközöket, megoldásokat, ami lokálisan érdekes, az nagyon fontos, hogy lokális tudás kell, ami nekünk megvan, az említett csoportjainkon keresztül, és ez egyfajta adaptáció a piaci igényekhez, és emellett természetesen van egy olyan csapatunk, aki meg is építi ezeket. Tehát ami ebben igazán szép, ha szabad visszahivatkoznom a beszélgetésünk kezdetére, amikor arról beszélünk, hogy mi az, ami minket hajt, hát az, hogy...
Ezt a hallgatók nem hallották,
nem hallották igazából, de hogy ugye A-tól Z-ig mi mindent megépíthetünk, tehát ott vagyunk, amikor a gondolat megszületik, a vevővel közösen megalkotjuk, az ő igényeit tervező asztalon szépen átbeszéljük, azután, hogy megtervezzük, azután mi összeépítjük, azután a vevőnél megépítjük, és beüzemeljük, és szervizszolgáltatást adunk. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy Bosch Rexrothnál dolgozó mérnöknek például az egy öröm és egy büszkeség, amikor olyan projektek mellett halad el akár a családjával egy hétvégén, amit részes, ez egy nagyon nagy dolog, ez nagyon komoly hajtóerő valamennyiünk számára, és hát jó néhány nagyon látványos magyarországi projektre lehetünk büszkék.
És akkor, ha már itt a magyarországi projektekről beszéltünk, akkor aktuális számokról és történetekről beszéljünk. Ugye amiket itt elmondott, meg ahogy látom én a működésüket, meg hogy mennyi helyen, mennyi irányban dolgoznak, azt gondolom az ember, hogy önök köszönik szépen, bármi is történik, önöknek mindig van megrendelése, mert hogy annyira egyediek tudnak lenni, és annyira föl tudnak készülni egyes megrendelésekre is, és egyébként meg a tömegcikkekre is, hogy igazából nagy problémájuk nem lehet. Úgyhogy adja is magát a kérdés, hogy itt az elmúlt évben annyira leállt úgy általában a gazdaság, hogy majdnem 59%-os növekedést jelzett a tavaly áprilisról, idén áprilisra az ipari termelés növekedése. De ugye azért, ha az ember jobban mögé néz, márciusról áprilisra viszont csökkenés volt. Tehát ez azt jelzi, hogy még mindig nincs túl jó állapotban az ipar. Önök, hogy élték át ezt az időszakot?
Szerintem fontos látni, hogy egy akkora cég, mint a Bosch, nagyon sok lábon áll. Tehát nekünk nagyon sok tevékenységünk van. és azért a pandémia időszaka alatt volt nem kevés olyan tevékenység, vagy olyan applikáció, vagy olyan fogyasztói igény, ami növekedett éppen abból adódóan, hogy az emberek jelentős része például otthon dolgozott. Emiatt, a tény miatt, például Bosch-nak a kéziszerszámgyára rengeteg megrendelést kapott ebben az időszakban is, de az elektromos kerékpárok is, amik szintén Miskolcon készülnek, hát mondhatom azt, hogy soha nem látott mennyiségben kerülnek gyártásra. Nyilván például a járműipar, ugye köztudottan már a pandémia időszaka előtt is recessziótól szenvedett, ez nehezebb időket élt át ebben az időszakban, és a szállítási lánc sem volt annyira egyszerű kezelni, de összességében például a Bosch az elmúlt évben növekedett. És ahogyan említettem, Bosch Rexroad, mi alapvetően projektorientáltak vagyunk, ha szabad így mondani, tehát olyan, ahogy mondtam, vevői igényeket komplett megoldásként kínálunk, és ezeknek azért van egy, hogy úgy mondjam, tehetetlensége, tehát időbeni elhúzódása, tehát vannak olyan projektek, amiket hosszú hónapokon keresztül építünk, vagy akár évekig is eltarthat, mint például az operaháznak, a színpadtechnikájának a felépítése, ami már végéhez közeledik, az egy több éves projekt, és mint ilyen, mondhatom azt talán, hogy kiegyenlíti ezeket a nehézségeket. Tehát nagyon lényeges az, hogy egy cég képes legyen adaptálódni a környezeti hatásokra. Én azt gondolom, hogy mi a Bosch és Bosch Rexroad is ezt elég jól kezeljük, és itt azért jelentősége van a digitalizációnak, és az ipar 4.0-nak is, mert azt tartjuk, hogy aki a digitalizációban erős, és jól felkészült ezekre a kihívásokra, azok válságállóbbak is egyszerre, és sokkal könnyebb nekik egyrészről, ha a cég nehezebb időket él át, akkor azokat mégis megsegíteni ezekkel a technológiákkal, vagy hogyha például extrém módon felmegy a termelés, mint az általam említett korábbi példáknál, ott pedig akkor tud jó lenni, hogyha szintén erre föl vannak készülve a digitalizáció terén. Tehát ez az egész folyamat, amit mi láttunk, ami egyrészről tehát a pandémia helyzetre, másrészről pedig az egyébként is recesszió által sújtott ágazatokra, mégis lehetséges sikeresnek lenni, és hát talán egy példát, ha megenged erre, azért azt elmondanám, hogy március 16-án tavaly az első napja volt a pandémia helyzet kihirdetésének, akkor 3,500 ember vonult egy nap alatt a Bosch-nál, a Bosch budapesti központjában, home office-ba. Egy nap alatt.
Az elég jó.
És azon a héten a Bosch Budapest teljes értékű munkát végzett már.
Na de hát a gyártósort nem lehet hazavinni, a fényező üzemet nem lehet hazavinni, főleg olyan honlapjukon láttam, például mindig visszahozom, de nekem az ilyen nagy vasak mindig olyan félelmetesek és szépek. Hogy amikor egy ilyen, nem tudom, 4-5 embernyi nagy vas tömeg ott lóg egy nagy láncon, és azt fényezik, ezt így nem lehet hazavinni. Ez egy speciális terem. És hát ezért elég sokan dolgoznak a gyárhoz kötötten. Ővelük mennyire volt ezt egyszerű megoldani? Mert gondolom arra első perctől figyeltek, hiszen ha elküldtek 3000 embert home office-ra egy nap alatt, akkor valószínűleg azokra is figyeltek, akik ott maradtak a gyárban.
Pontosan. Így van. Ez egy óriás kihívás volt, és én azt hiszem, hogy kimondhatom nyugodtan, hogy a Bosch ezt rendkívül magas szinten kezelte, amennyire csak lehetséges. Én elég jól ismerem azért a piac többi része, hogy vannak jó néhányan, akik hasonló intézkedéseket tettek, de biztos vagy benne, hogy az élen voltunk ebben a dologban. Tehát a gyártás szervezés tekintetében, a munkatársak egészségnek védelme tekintetében minden létező intézkedést megtettünk, és folyamatosan monitoroztuk a munkatársak egészségi állapotát. Úgyhogy saját fontos talán, hogy a Bosch saját maga gondoskodott a maszk készítéséről, a gyártásról, tehát Bosch fejlesztett olyan gépeket, berendezéseket, ahol a maszkokat készítenek a mai napig is, és olyan tesztberendezéseket, ami olyan PCR tesztberendezéseket fejlesztett rekord gyorsasággal, amiket ma a Bosch gyárában többek között Budapesten is már működtetnek, tehát azt is saját magunk fejlesztettük. Ugye a nehéz időkben ezekhez az eszközökhez nem lehetett még hozzáférni. És mi már jó ideje úgy tudunk belépni, az ott egy szabály például nálunk, úgy lehetett belépni a telephelyre, hogyha az ember PCR-tesztet
tehát minden
igazolt.
Nap.
Nem minden nap, bizonyos időnként kellett ezt bemutatni, de ezeket a saját berendezésenken végeztük ezeket a teszteket.
Hát legalább biztosak voltak az eredményben, vagy hát tudták, hogy milyen berendezés végzi a tesztet. Meg hát nem kellett kiadni.
Hát és főképp akkor még nehezen hozzáférhető volt. Tehát a Bosch az első között volt, akik ilyen gépet fejlesztettek.
Na akkor most hagyj legyek egy kicsit gonosz. Mekkora üzlet volt önöknek ez a pandémia? Ilyen szempontból.
Nem értem pontosan kérdést, de hogyha arra gondol, hogy mit lehetett ezen egy ilyen nagy vállalatnak üzleti szempontból eredményt hozni, akkor azt tudom mondani, amire már hivatkoztam is talán, hogy ebben a környezetben a Bosch növekedni tudott. És ahogy mondtam, voltak olyan üzleti területek, üzletágak, amelyek ebben az időszakban is fejlődtek, és óriási kihívás volt nem csak a Boschnak, hanem a beszállítói környezetnek is az, hogy utol tudja érni. És itt azért jelentősége van annak, hogy a beszállítói környezetet mi edukáljuk, fejlesztjük, és például a magyar kis- és középvállalatokkal dolgozunk olyan projekteken együtt, amitől ők hatékonyabb és gyorsabbá, könnyebben adaptálódóvá válnak, és részt vettünk közösen olyan fejlesztési projektekben, amit egyébként a magyar kormány, azon belül az Innovációs Technológiai Minisztérium támogatásával egy beszállítófejlesztési programot vezettünk mi végig.
Erről még majd fogunk beszélni. Most én arra gondoltam, hogy még itt van egy pár percünk az első részben. Volt egyáltalán olyan az önök tevékenységi körei között, amit súlyosan érintett, vagy érintett ez a tavalyi helyzet?
Persze, a járműipar.
Tehát csak a járműipar. És hát egyébként leginkább a láncok megszakadása okozta a problémát, ugyanúgy, mint általában az autóiparban, hogy bizonyos alkatrészek a távol-keletről jönnek, vagy említett az elektromos biciklit, ugye?
Mi nem kerékpárokat gyártunk, kerékpárhajtásokat gyártunk, és akkumulátor technológiát hozzá. A vevőink azok a kerékpárgyártók maguk.
És ott folyamatosan volt a
folyamatos igény van. Olyan nagyságrendű igény van, amit komoly kihívás kiszolgálni, de szerencsére elmutatom, hogy töretlenül kiszolgáljuk az extrém módon megnövekedett igényeket is.
Önöknek egyébként vannak kelet-ázsiai kitettségeik, ha lehet ezt mondani a láncban? Vagy ez a nagy európai konglomerátum azért képes saját magát kiszolgálni?
A Bosch az egy globális vállalat.
Tehát akkor van?
Van természetesen. A Bosch majdnem 300 gyártóművel rendelkezik a világon.
És ebből mennyi van Kínában?
Hát erre a kérdés nem tudok válaszolni. A Bosch, úgy mondta, az egy európai vállalat, és a felépítése, a gyártási rendszere, az a világon ugye mindenhol jelen van, de talán legerősebben mégis Németországban. Tehát Európán belül.
És itt Európán belül azért viszonylag könnyű volt. Tehát itt, ha jól tudom, igazából csak egy-két hét volt, amíg nehéz volt a határokon átjárni, utána már viszonylag könnyebben ment ez a dolog.
Tehát üzleti célból és üzleti szempontból ezek lehetségesek, nehezen, de lehetségesek voltak. Egyébként nyilvánvalóan szükséges egészségügyi intézkedések bevezetése mellett, de ilyen értelemben nem volt blokád, vagy különösebb nehézség. Tehát ezek folytak, és hát természetesen átértünk a virtuális felületekre, ami nagyon jól működött az elmúlt időszakban, és nagyon sokat tanultunk is ebből, hogy másképp is lehet dolgozni.
És egyébként ez önöknél is okozott plusz fejlődést? Itt most arra gondolok, hogy a pandémia időszakkal kapcsolatban szinte már ilyen közhelyszerűen hangzik el az, hogy felgyorsult a digitalizáció, hogy felgyorsította a digitalizációt, és hát az ilyen komolyabb vállalatoknál, mint az önöké is, ahol azért ilyen mennyiségű, minőségű technológia rendelkezésre, ott gyakorlatilag minden probléma nélkül folytatták azt, amit eddig csak otthonról.
Ez nyilván nagyon széles spektrumban működik, de azt szoktuk mondani, hogy a digitalizáció az nagyon erős mértékben egy humán hátterű dolog. Tehát személyes döntéseken múlik itt nagyon sok minden. Egy példaképpen mondanám, hogy azok a segédeszközök, mint a Skype vagy Teams, vagy amiben ma élünk szinte mindannyian, ezek léteztek 5 évvel ezelőtt is, vagy akár 10. De nem használtuk, vagy nem erre használtuk, arra használtuk, hogy fölhívjuk a szeretteinket ezeken az eszközökön keresztül, és a vállalati életben azért inkább az volt jellemző, hogyha nekünk egy tárgyalást le kellett folytatni a szakemberekkel Németországon, akkor fölültünk a repülőgépre. És most hozzányúltunk azokhoz az eszközökhez, ami egyébként is rendelkezésre. Tehát itt van egy erős humán faktor, hogy mi hogy akarunk dolgozni, és különben erről szól az a bizonyos new normal, amiről annyit beszélünk, hogy majd hogy lesz a jövő, hogy akarunk majd működni, És emellett nyilván ott van még az, hogy van egy technológiai fejlődés, vannak olyan cégek, akik innovatívan gondolkodnak, akik ezekben a kihívásokban a lehetőségeket keresik, mert minden nehézségben a lehetőség is ott van. A Bosch ilyen, és ebben mi nagyon, nagyon elkötelezettek vagyunk, ez mióta ez a vállalat létezik, azóta ez az innovatív gondolkodás nekünk a génjeinkben van.
Tehát akkor még egy ilyen innovatív vállalatnál is okozott fejlődést, ha más nem a fejekben. Ez az állapot. Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket. Ács Istvánnal, a Bosch Rexroad hajtás és vezérléstechnika Kft. Ügyvezetőjével, kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.